Tisztelt főtitkár úr, tisztelt tagtársak, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének keleti falán, a középső képmezőben, vagyis az önök háta mögött, de hogy ne kelljen megfordulniuk, már is mutatom. 1891 óta látható Lotz Károlynak az a szekkója, amely világhírű könyvtárában tudósai körében ábrázolja Mátyás királyunkat. E falkép alatt a Tudományos Akadémia közgyűlésének keretében 10 esztendeje hangzott el utoljára tudományos előadás, Szörényi László professzor úr akkor Mátyás uralkodásának külpolitikai erőteréről beszélt. Ma Mátyás születésének 575. évfordulójára emlékezve elsősorban tudomány és kultúrpolitikai törekvéseiről lesz szó, azonban ezek is természetesen a nemzetközi politika által meghatározott folyamatok. A 15. század közepén Közép-Európa egy fiatal, tehetséges, ambíciózus uralkodója, ha uralkodói hivatásához előképet keresett, természetes választásként kínálkozott ehhez Luxemburgi Zsigmond, épp 2 évtizeddel korábban véget ért uralkodói periódusa. Zsigmond előbb magyar, aztán cseh király, végül hosszú erőfeszítések betetőzéseként német-római császár, nagy formátumú uralkodó volt, akinek összeurópai, hatalmi, politikai és egyházpolitikai rendezésre irányuló törekvései a nyugati keresztény egyház 2 általa kezdeményezett egyetemes zsinatán értek a tetőpontra. Előbb a konstanci zsinaton a nyugati egyház szakadást sikerült felszámolni, vagyis a különféle hatalmak által támogatott pápák és ellenpápák zavaros, anarchikus állapotait, azután pedig Bázelba hívtak össze egy következő olyan zsinatot, amely elsősorban egyházi reformintézkedésekkel foglalkozott volna. Ezt a zsinatot később Ferrarába, aztán Firenzébe helyezték át, és a firenzei zsinat elfogadott egy olyan konkordátumot, amely már a keleti egyházzal is helyreállította volna a vallási uniót. Egy olyan intézkedésről volt szó, amely lényegében a török által fenyegetett keleti keresztény egyház katonai megtámogatása fejében bizonyos vallási egyházi reformokat kért, és ezáltal kimondta volna a 2 egyház újraegyesülését. Végül a katonai segítségügye is rendkívüli mértékben akadozott, aztán ezeknek a vallási és egyházi reformoknak a keleti végrehajtása nem kevésbé, míg végül 1453-ban Konstantinápoly elesett, a görög liturgiájú keleti egyház török iszlám uralom alá került. Mátyás trónra lépésekor 1458-ban már ezek voltak a nemzetközi politika realitásai. A török a Balkánon nyomult előre, nyugati katonai segítséget kérni és ennek érdekében valamilyen mértékű egységet megszervezni immár nem a bizánci császár, hanem a magyar király előtt álló diplomáciai kihívás. És ha ez nem volna már önmagában is rendkívül nehéz helyzet, az a római pápa, a humanista II. Pius, aki Mátyással egyesztendőben lépett a pápai trónra, és akivel egy olyan keresztes hadjárat megszervezéséről folytak egyeztetések, amelyben a vezető tengeri erőt Velence, a vezető szárazföldi erőt pedig a magyar királyság biztosította volna, mindeközben, titokban olyan levelet fogalmazgatott II. Mehmed török szultánnak, amelyben számára ajánlotta fel a német-római császári széket, cserébe azért, ha megkeresztelkedik. Ez a túlzás nélkül lélegzete állító missziós béketerv világosan megmutatja, hogy milyen társadalmasága ítélődött volna ennek a forgatókönyvnek a végrehajtása esetén a magyar király, a magyar királyság. A mérsékelt reálpolitikai éleslátással rendelkező pápa pedig nem volt ismeretlen a közép-európai viszonyokkal, előbb Bázelben működött, Zsigmond király híve volt, északon maradt Habsburg III. Frigyes udvarában, a budai udvar számos tagjának jó ismerettségében folytatta a tevékenységét hosszú időn keresztül. Ebben az időben persze még polgári nevét használta, Aeneas Silvius Piccolominiként volt ismeretes, egyike volt azoknak a jó nevű itáliai humanistáknak, akiknek a hatása átlépett az Alpokon. A Zsigmond kor diplomáciai csúcseseményeinek ebből a szempontból is meghatározó a fontosságuk. A A konstanci és a bázeli zsinatok voltak az első olyan alkalmak, amikor az itáliai reneszánsz humanizmus elit értelmisége az egyházi és világi főméltóságok kíséretében nagyobb számban jelent meg az Alpoktól északra. Először vették személyre az itálián kívüli könyvtárakat. Az ott talált forrásokon is érvényesítették a filológiai szövegvizsgálat eljárásait. Kapcsolatba léptek a helyi tudósokkal. A legfontosabb eredményeket Giorgio Bracciolini írta el, akinek számos, addig ismeretlen szöveget sikerült fellelnie, és ezek az új lelemények néhány évtizeddel később már mind együtt voltak Mátyás könyvtárában is. Bracciolini találta meg a humanista művelődés eszmény alapszövegét, Quintilianus retorikai kézikönyvét, Statius alkalmi költeményeit, Silius Italicus, a második punháborúról Hannibal és Scipio Africanus küzdelmeiről szóló eposzát, amely már a gyermek Mátyásnak is kedves olvasmánya volt, továbbá Cicero számos szimbólumát. Noha Bracciolinit meghívták Magyarországra, utazása végül elmaradt. Viszont Zsigmond ott Konstanzban ismerte meg, és hívta titkárául Magyarországra Bracciolini jó barátját és a pápai kancellárián kollégáját, Pier Paolo Vergériót, aki több mint 25 éven át haláláig Budán élt. Vergérió élénk szellemi kapcsolatban állott, azzal, akit a képen kijelölve látnak, Vitéz Jánossal, aki ekkor a budai kancellária főjegyzője volt, és Vergérió volt az egyik kezdeményezője, Vitéz unokaöccse Janus Pannonius itáliai tanulmányainak. A bázeli zsinat idejére, amint a Pajorin Klára bemutatta, már intenzív összeköttetések jöttek létre a zsinat résztvevői és a budai udvar emberei között, vagyis a magyar királyság bekapcsolódott az eszmék, gondolatok, írásművek nemzetközi áramlásába. Vitéz János pedig később Mátyás nevelője lett. Végül is ezekből a humanista összeköttetésekből jött létre az a kapcsolatrendszer, amely nem csak fel tudta oldani Mátyás államának elszigeteltségét, hanem egyenesen a legfejlettebb királyi udvarok egyikeként kezdte azt népszerűsíteni. Idáig azonban hosszú út vezetett el. Vergérió és nemzedéke még nem tette európai rangú humanista központtá Budát, sőt, személyes pályáján is a humanista alkotómunka visszaszorulása figyelhető meg Magyarország évtizedeiben. Ebben az időszakban csak az a latin fordítása készült el, ez maradt meg, amelyet Arrianus görög nyelvű Nagy Sándor életrajzából készített. Ugyanakkor Vergérió résztvevője volt az első olyan budai összejöveteleknek, Vitéz János házánál, amelyeken az antik szimpóziumok mintájára és az itáliai akadémiák példájára elegáns társalgás közben tudományos és kulturális kérdéseket vitattak meg, felhasználva az antik autorok szövegeit és a tanulmányozások során szerzett ismereteiket. Vergérió egyes műveinek újszerűségét az erősebben középkorias kulturális hagyományrendszer felül is fel lehetett ismerni. Szent Jeromosról szóló panegirikusait az első olyan prédikációk között tartja számon, amelyek szakítottak a középkori prédikáció módszereivel és a klasszikus retorika felélesztésének a hatását mutatják. Az absztrakt, skolasztikus doktrinákat felváltotta az isteni és emberi cselekedetek elbeszélése, a dogmatikai tárgyat a szereplők jelleme, motivációi és céljai. John O'Malley szerint az emberi méltóság gondolatának reneszánszkori előtérbe kerülése is jelentős mértékben az ilyen szónoklatoknak köszönhető. E retorikai fejlődés nélkül nem jött volna létre a nagy személyiségek humanista dicsőítésének számos olyan műfaja, mint az encomium, a panegiris, amely műfajokban Mátyást is dicsőítette az udvarában összegyűlt nemzetközi értelmiség. A Mátyás uralkodás alatt szerephez jutó Magyarország értelmiség műveltségére Vergérió barátja a Ferrarában letelepedett, és ott Nesztori kort megért Guarino Veronese, a verumai Guarino volt döntő hatással. Guarino szerint nem a grammatikai vagy a retorikai regulák alapján, hanem a legjobb költők és írók szövegeinek megfigyeléséből lehet elsajátítani a görög és a latin nyelvet. Antik szövegek olvastatásán nyugvó módszerét Janus Pannonius olyan gyökeres újdonságnak érzékelte, hogy mesterének születését a megváltó születéséhez, iskolájának megalapítását pedig Róma megalapításához hasonlította, abban a panegirikusban, amelynek az első mondatott kiadása, annak a címlapját itt kivetítve látják. De volt még valaki, amint a Szlitóknész Alai Ágnes kutatásai tisztázták, akinek az írásai hasonló szerepet kaptak Janus humanista öntudatának megteremtésére. Lorenzo Valláról van szó, aki úgy vélekedett, hogy a római birodalom nyelvét éppen Itáliában nem őrizték meg hibátlanul. Miközben a tudósok számára ott épp úgy, mint a hajdani provinciákban, tehát Pannoniában is, rendelkezésre áll az antik forrásokon csiszolt elegáns latin nyelv, amelynek a használata szellemi polgárjogot biztosít az Alpokon túli területek humanistáinak a számára is. Ez a humanista nemzedék azonban nem kísérte végig Mátyás uralkodását. Pontosabban máig tisztázatlan körülmények között, valószínűleg elsődlegesen személyi jelentétek hatására, Vitéz és Janus a 70-es évek elején Mátyás elleni összeesküvés résztvevői lettek, majd mozgolódások leleplezésének és felszámolásának évében 1472-ben mindketten meghaltak. Mátyásnak jó ideig elment a kedve az ilyen képes humanistákkal való együttműködéstől. Magyar királyságának példátlanul kedvező nemzetközi renoméja mégis a humanista oktoroknak köszönhető, de már a következő nemzedéküknek. Planicai Tibor már több évtizeddel ezelőtt kifejtette, hogy Konstantinápoly eleste után a török ellenes hadjáratoknak, a keresztes harcoknak a humanista jelentősége erősödött fel. A pogány török hódítók elleni keresztény missziós küldetés tudat mellett megjelent a leigázott görögség kulturális tradíciójának az elpusztítása miatti aggodalom. Az a félelem, hogy a barbárok a klasszikus antikvitás görög nyelvű szövegeinek a régióban fennmaradt unikális példányait is megsemmisíthetik. Itáliában tömegessé vált a görög nyelv és irodalom iránti érdeklődés, Itália szerte tanszékekhez jutottak a menekülő görög tudósok, akiknek a szakértelme először biztosított széles hozzáférést az antik, az ókeresztény és az újabb görög nyelvű szövegekhez. Miután Mátyás 1476-ban feleségül vette az aragóniai házból való királylányt, Beatrice-t, a budai királyi udvarban megjelenhetett előbb az aragónok dél-itáliai nápolyi királyságának az értelmisége, majd a velük szövetségben álló közép- és észak-itáliai udvarokban és iskolákban működő, az új mecénáshoz jelentős reményeket fűző írók és tudósok egész serege. Mint hogy a család rokonságban állott a milánói Sforzákkal, a modernai Destékkel, Velencével szemben pedig megvédte Ferrarát, ezért ennek az értelmiségi csoportnak a tagjai között a legjelentősebb központok, legfontosabb személyiségei is megtalálhatók. Propaganda műveikben a törökkel szembeni fellépés a görög kultúra megóvásával kapcsolódott össze. Nézőpontjukból Mátyás a barbársággal szemben fellépő, ideális, kulturált uralkodó alakját öltötte. Ennek a következő humanista nemzedéknek a Mátyással való kapcsolatfelvételre törekvő első tagjai már a 70-es évek elején megkezdték felderítő repüléseiket. Vitéz és Janus összeesküvésének híre még a friss bukás szenzációs újdonságával van jelen, abban a kódexben, amely ma a Tudományos Akadémia könyvtárában található. A kódex a ferrarai Lodovico Carbone Mátyás dicsőítő dialógusát tartalmazza. A szöveg szinte a paródiáig fokozza azt a mitologizálást, amely az itáliai rétorok legfőbb szellemi árucikke volt. A párbeszéd során tanítvány, az ifjú Ernest Gimond János Utóda a Pécsi Püspöki székben, sorra veszi Hunyadi János és Mátyás adi és politikai tetteit, tanárának, Kárbónak pedig minden történetről valamely antik hős ahhoz hasonló cselekedete jut az eszébe. Hunyadi János már gyermekkorában megmutatkozó katonai tehetsége, Kűrosz perzsa királyhoz hasonlatos. A török túlerővel szembeni sikeres csatája Temisztoklésznek Szerxész elleni győzelméhez. A nándorfehérvári győzelem Romulus Szabinok fölött aratott diadalához, vagy Horácius Kóklész etruszkokkal szembeni hűségességéhez, és így tovább, és így tovább. A Mátyás dicsőítő többi itáliai humanista műveiben is az antik hősök jelentik az állandó szemérési pontot. Carbo, aki valójában nem úgy, mint Lotz falképén, sohasem találkozott személyesen Mátyással, nem tudhatta, hogy a magyar király az e fajta számára felkínált klasszikus szerepmintákból nem akármit és nem akármennyit hajlandó elfogadni. Sokkal több tapasztalata volt erről az umbriai Nárni város szülöttének, Galeotto Marcinnak, akinek korpulens alakja Carbo háta mögött tűnik föl Lotz képe. Galeotto, aki Galino iskolájában kötött szoros barátságot diáktársával, Janus Pannoniusszal, az 1460-as évektől kezdve mindvégig személyes kapcsolatban állott Mátyással, számos alkalommal felkereste Magyarországot, és 1485-ben anekdota gyűjteményt állított össze a budai Visegrádi udvarban és egyebütt az eszes és szellemes királyról szerzett tapasztalatokban. Ebben jegyezte fel, hogy amikor 1479-ben az olmüci király találkozón egy hízelgő jokulátor valótlanságokkal próbálta dicsőíteni Mátyást, az eképpen figyelmeztette. Úgy fogadom versedet, mint ami az erényre fog serkenteni, és erőmhöz mértem megkísérlem, hogy tőlem telhetően beváltsam szavaidat. De ami azt a gigászi erőt, ganümédészi és absolomi szépséget illeti, még egyszer ki ne ejtsd az ajkadon. Most már láttál saját szemeddel. Ha már ezután e hízelgésben bűnösnek találtatnál, nem érdemelnél bocsánat. A humanista ajánlat tehát totális párhuzamba állításra vonatkozott. Az antik héroszokkal való egyenértékűség kritikátlan felmutatására. A király viszont csak azokat a szerepeket fogadta el, amelyek a valóságos benső átélés lehetőségét kínálták a számára. Az erre a hitelességre való törekvés azt is megkívánta Mátyástól, hogy a felkínált történelmi szerepminták kontextusainak ő maga autonóm módon, autentikus forrásból utána olvasson. Galeotto szerint nagy műveltség lakozott bennem, ékes szóló volt, sok nyelven beszélt, értett a csillagászathoz, különösen járatos volt a platonista tanításokban. A Mátyás törekvéseinek köszönhetően Budán felállított királyi könyvtár a Bibliotheca Corviniana. A hazai tudósok és nemzetközi kapcsolatrendszerük törekvései révén összegyűjtötte mindazokat a klasszikus autorokat, akiknek a műveiből az antik hősökről tájékozódni lehetett. Több görög szerző művéből csak itt, vagy az Alpoktól északra csak itt volt példány, ezek alapján készült el a 16. században számos edíció princeps, például Héliodorosz etiópiai történetéjé ebből a kéziratból, amelyet most látunk. A könyvtár fennmaradt köteteit filológiai szempontból Ábel Jenő nézte át rendszeresen. Megállapítása szerint a kódexekben olvasható görög és latin szövegek gyakran nem a legjobb szövegleszármazási ágból valók, többnyire kontamináltak, számos másolási hibát tartalmaznak, még saját szövegcsaládjuk más példányaihoz képest is. A Tacitus kódexeket vizsgálva Borzsák István hasonló eredményre jutott. Azt kell mondanom, hogy nemigen lehetne másként. A 15. században még nem tartott ott a textológia módszertana, hogy a források leszármazását tisztázni igyekeztek volna, datálták volna őket, paleográfiai és kodikológiai leírást készítettek volna róluk, szakszerűen hivatkoztak volna rájuk, a szövegi javítások főforrásának a régebbi kéziratok szövegállapotát, vagy a szöveg koráéhoz közeli más művek hasonló szöveghelyeit tekintették volna, és csak legvégső esetben hagyatkoztak volna saját útfőből merített szövegjavító elgondolásokra, vagyis konjektúrákra. Ezeket a kritériumokat a Corvin könyvtár kéziratain számon kérni anakronisztikus volna. És ha ezt az elvárást érvényesítenénk, épp egy összességében nagyon pozitív jelenség észrevételétől fosztanánk meg magunkat. A 15. század közepén kiéleződtek a humanizmus nyelvelméleti vitái. Bracciolini azt szorgalmazta, hogy az írók az élő nyelvhez hasonló, szabad természetességgel használják és alakítsák a latin nyelvet. Míg Valla nyelv és irodalom történeti adatokból állította össze a nyelvi korrektség normatív előírásainak zárt készletét. Az előbbi álláspont a klasszikusok szövegét élményt adó olvasmánynak, a jelen szempontjából relevánsnak, az imitáció kiaknázható tárgyának tekinti. Míg az utóbbi arra figyelmeztet, hogy az elmélyült tanulmányozás nehéz erőfeszítései után is csak részlegesen és feltételesen rekonstruálható a múlt, amelyhez csak korlátozott a hozzáférésünk, és ez a múlt irrelevánsnak és a modern problémák számára haszontalannak bizonyulhat a jelenben. Az utóbbi álláspont kétségkívül a humanista filológiai projektum professzionalizálódásával egyenlő. A humanista hozzáértés magasabb tudományos szintre emelkedése, a szakmai normák szorosabb körülhatárolása azonban elkerülhetetlenül együtt jár a humanizmus társadalmi funkciójának hanyatlásával, vagyis a professzionalizálódás és a marginalizálódás párhuzamos jelenségek. A Bibliotheca Corviniánának úgy látszik nem csak a szövegállapotát, hanem a használatát is az a modell irányította, amely nem a szaktudományos normák, hanem az adaptáló aktualizálás gondolkodás módját működtette a szövegeken. Mind emberei, mind maga a király bátran fordultak történelmi példákhoz a jelenben való kiaknázás céljából. Vagyis nyoma sem volt náluk a humanista műveltség marginalizálódásának. Amikor egyesek azt fejtegették a király előtt, Galeotto számol be róla, hogy a történetírói állítások nem felelnek meg a mi korunk viszonyainak, és hozzáfűzték, hogy a mi korunk a haditudományokban és hadigépekben felülmúlja a régieket, hiszen csodálatos haditerveket és gépeket találtak fel. Mátyás rögtön arra emlékeztetett, hogy az előrelépés éppen annak köszönhető, hogy felújítottuk azt a kiváló és tapasztalt régi kort, mégpedig Frontinus és Vegetius antik hadtudományi írók alapján. Frontinus Corvin kódexe ma is megvan. A kedvel és sokat olvasó király egyenrangú, tájékozott és kreatív partnere tudott lenni humanistáinak a szövegek önmagára és környezetére való, hol komoly, hol ironikus vonatkoztatásában. Együttesen sikeresen működtettek egy olyan értelmezési keretet, amelyben a humanista műveltség praktikusan kiaknázható reprezentáció és jelentős presztízs forrásává vált. Mátyás későbbi udvari történet írója Antonio Bonfini a közép-itáliai Recanati városkában tanított, és onnét indult el 1486-ban, jó információk birtokában, de személyében ismeretlenül északra, hogy a magyar király és királyné támogatását elnyerje. A bemutatkozáshoz magával hozott művei egyikének ajánlásában kiemelte, hogy a magyar uralkodó ugyanúgy becsüli a tudósok írásait, ahogyan Nagy Sándor tette. Bonfini Plutarkhosz nyomán utalt rá, hogy Nagy Sándor mintegy a bajtársának tekintette a rég halott Homéroszt, akinek a könyvét mindenhová magával vitte. Plutarkhosz kódexe a Corvin könyvtárnak is volt, és ebben Donato Acciaiuoli latin fordításában Mátyás rátalálhatott a szöveghelyre, amely szerint Nagy Sándor elalvás előtt mindig Homéroszt olvasgatott, és úgy aludt el, hogy a könyvet tőrével együtt a párnája alá tette. Az itáliai humanisták körében hamarosan Mátyásnak is hasonló híre támadt. Giacomo Filippo Foresti világtörténeti kompilációja szerint Mátyás gyakran Curtius Livius vagy más történetíró könyvével a párnája alatt aludt el. Giovanni Garzoni, Mátyásról mondott emlékbeszéde, Liviust, Curtiust és Cézárt említette meg a király kedves olvasmányai között, akiknek a műveit odahaza is, a táborban is, nyaralójában is egyaránt magánál tartotta, és ezeket gyakran párnája alatt is megtalálták. Galeotto és Bonfini egybehangozóan jegyezte fel Beatrix királynéről is, hogy műveltségre törekszik. Tiszteli és becsüli a tudósokat, vagy maga olvas, vagy felolvastat magának. Mindezzel nagy apját követi. A Corvin könyvtárban számos olyan munka volt, amelyeket eredetileg Beatrix nagyapja, Alfonz, Aragónia, Szicília és Nápoly királya számára készítettek, vagy neki dedikáltak. Arianus, Nagy Sándor életrajzának, Vergilio által készített latin fordítását is Alfonz tudósai revideálták, a Corvin könyvtár Arianus kódexében eljavított latin szöveg áll egy olyan miniatúra mellett, amely magát Nagy Sándort a makedón uralkodót ábrázolja. Galeotto utalt arra is, hogy Alfonz örök emlékezetre érdemes, bölcs mondásait és tetteit kitűnő férfiak foglalták írásba. A budai udvarban bizonyára olvasták ezeket is. E beszámolók mind Antonio Beccadelli művére nyúlnak vissza, amely Galeotto számára is műfaji minta volt. Beccadelli szerint Alfonz legjobb tanácsosainak a könyveket tartotta, elveszettnek mondta azt a napot, amelyen nem olvasott. Különösen szerette Curtius Rufus Nagy Sándor életrajzát, ezt a könyvet egyenesen egészsége helyreállítójának tartotta. Innét érthető meg, hogy Mátyásnak épp olyan imázsát dolgozták ki az emberei, hogy Nagy Sándort tekintette, mint Bonfini fogalmazott, élete mintaképének, hozzá hasonlóan a könyvvel a párnája alatt adott el, ez a könyv pedig a leggyakrabban a Nagy Sándorról író Curtius munkája volt. A Corvin könyvtárból két Curtius kötet egyébként ma is megvan, ezek a könyvek tehát jártak Mátyás párnája alatt. Az invenciózus dicsőítésben tehát Plutarkhosz Nagy Sándorról szóló adatai kontaminálódtak Alfonz fejedelmi reprezentációjával. A kevéssel később formálódni kezdő európai historiográfia is rögzítette ezt a tényt, amikor történeti távlatba helyezte a budai udvar kulturális jelentőségét. Több mint egy évszázaddal Mátyás halála után 1604-ben jelent meg Szenci Molnár Albert latin-magyar-magyar-latin szótára. Egységes és erős magyar királyság ekkor már nem lévén. Szenci Molnár az észak-magyarországi kálvinista főurakra, városi közösségekre és az erdélyi fejedelmi udvarra támaszkodott a maga nyelvi, irodalmi és vallási törekvéseiben. A szótár egyik ajánlásában elégikusan idézte fel Mátyás nemzeti államának szellemi erejét és ragyogását. A maga korában igen korszerű szakirodalmat követett itt a magyar reformátor, amikor a francia jogtudóst és történészt François Baudouin-t idézte. Baudouin szerint Mátyás, amiképpen Alfonz unokáját vette feleségül, úgy vette magára a könyveknek és a történetírásnak is a gondját Alfonz örököseként. És hogy ennek gyümölcseit miképpen élvezte, okos és jó uralkodásával nyilván megmutatta. Végül, hogy ne csak Itália, hanem a világnak az a másik része is befogadja és megőrizze a jó könyveket, Bizánc pusztulásának túlélőit és mindegy menekültjeit, s ama szomorú hajótörés kivetett kincseit, megnyitotta a budai könyvtárat, amelyben ugyanolyan szívesen forgulódott, mint a táborokban. Ebben halmozta fel azokat a könyvkincseket, amelyek hamaros kinyomtatásokkal Európát újjáteremtették. Bármi nagy király volt is, mindig azt mondogatta, hogy nagyságát az irodalom és a történettudomány pártolásával kedveltette meg. Baudouin összefoglalása az európai humanizmus történet feladatát teljesítette. Már Szenci Molnár felismerte, hogy Mátyás művelődési törekvéseinek Baudouinnél játszott kiemelt szerepe. A Corvin könyvtárnak a klasszikus szövegek hagyományozásában, Bizáncból nyugatra való eljuttatásában és első nyomtatott kiadásainak elkészítésében elfoglalt jelentősége nyomán a magyar királyi udvar a legjelesebb kora újkori európai kulturális központok egyikeként nevezhető meg. Most magunk is ugyanerre emlékeztettünk. Köszönöm a figyelmüket!